Kedves jelenlevő, kedves testvéreim! Nincs az a kor, de még az a generáció sem, amit maradéktalanul túlélnének az értékei. Minden nemzedékváltásnál vagy korszakváltásnál értékek vesznek el. Gyakran áldozatul esnek alapvető értékek is. Egyes szociológusok szerint az értékekhez való viszony szempontjából a 60-as évek végén a mi kultúrkörünkben döntő változás történt. Krónikussá vált ugyanis az értékválság. Legalábbis ami a hagyományos zsidó-keresztény kultúra értékeit illeti. És új addig alig becsült értékek nyertek polgárjogot, mint amilyen az önmegvalósítás, a másoktól való függetlenség, vagy a kiemelkedő élményeket nyújtó tevékenységek különféle változatai. Az új korszak elejét határozott tradíció törés jellemezte, vagyis rövid időn belül megszűnt a társadalom többsége által addig egyértelműnek tartott értékek általános érvényessége és megkérdőjelezhetetlensége. Ez főképp a nemzedékek hosszú során át őrzött vallási értékeket érintette. Kialakult az értékek világában egy újszerű sokszínűség. Volt ugyan már korábban is hasonló állapot az emberiség történetében, de máskor nem állt a sokféleség elvi alapokon. Versenyeztek egymással a különböző értékrendek, és mindegyiknek a képviselői igyekeztek másokat meggyőzni a saját értékeik hasznos, sőt üdvös voltáról. Ma elvi kiinduló ponttá vált, hogy minden lehet érték, amit akár csak egy ember annak tart, és mindennek az ellenkezője is értékként fogadható el, ha akadnak támogatói, és ha nem érzékelhető közvetlenül romboló hatása a közösségre nézve. Gyakorlatilag tehát annyi értékrend van, ahány ember, és annyiféle érték, amennyi emberi vágy tudatosan megfogalmazódik. Azt jelenti ez, hogy az értékek mögül eltűnt a közmegegyezés. Egyéni kívánságok, érdekek és ötletek alapján önkényesen válogatódnak ki, és ugyancsak az egyéni ízlés vagy adott helyzetek határozzák meg, hogy miképp rendeződjenek egymáshoz viszonyítva, melyik váljon központi jelentőségűvé, és melyik kerüljön a perifériára. Ezt az állapotot tényként kell elfogadnunk, de a keresztény hit alapján nem érthetünk egyet vele. Az értékek szoros kapcsolatban állnak a szükségleteinkkel, hiszen azt éljük át értékként, és ennek folytán azt tartjuk kívánatosnak, örvendetesnek, érdekesnek vagy elismerésre méltónak, ami valamely egyéni vagy közösségi szükségletünk kielégítésére szolgál. Különbséget kell tennünk persze a pillanatnyi vágyak, rövidtávú érdekek és a létmeghatározó szükségletek között, és ez a különbség kivetődik a hozzájuk kapcsolódó értékekre is. Nyilván nem ugyanolyan rangúak azok az értékek, amelyek futó kívánságok kielégítésére segítenek hozzá, mint azok, amelyek egzisztenciális szükségleteinkben kínálnak megoldásokat. Azt is megfigyelhetjük, hogy a rövidtávú kívánságaink maradéktalanul kielégülhetnek, ha rátalálunk a hozzájuk illő értékekre, az egzisztenciális szükségleteink viszont sohasem elégülnek ki egészen. Újra meg újra arra ébredünk rá, hogy amiről azt gondoltuk, hogy most már biztos és végérvényes megoldást hoz a számunkra, valójában ijesztően bizonytalan és ideiglenes. Az alapvető, az emberlétünk megélését szolgáló szükségleteinkre a mi földi körülményeink között nem találhatunk teljes megnyugvást jelentő megoldást. Erre utalnak Jézus szavai is, amikor azt mondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével is, amely Istennek szájából származik. Szenvedélyesen keresők maradunk mindaddig, amíg csupán a közvetlenül tapasztalható világunkban kutakodunk. Nem véletlenül vált szálló igévé Szent Ágoston megfogalmazása, hogy nyugtalan a mi szívünk, míg benned meg nem nyugszik, Uram. Kielégületlenségünkből fakadóan keressük a teljeset, a tökéleteset, a mindenhatót és az örökkévalót, akár szeretetkapcsolatról, akár alkotásokról, akár pedig lehetőségekről van szó. E szükségletek nyomán mondható, hogy az ember Isten kereső lény. Vagy általánosabban fogalmazva, abszolútumra irányuló, abszolútum függő lény. Amennyiben az alapvető szükségleteinek kielégítését a relatívumok világából vett értékektől várja, óhatatlanul abszolútizálni fogja azokat, és függő helyzetbe hozza magát tőlük. A kereső és túl hamar megtaláltam ott kiáltó ember így válhat szenvedélybeteggé. Olyan értéket tart ugyanis alapvető szükségletet kielégítő tényezőnek, ami valójában csak nagyon rövid távú vágyak kielégítésére szolgál. Tanulságos itt felidézni Carl Gustav Jung gondolatait, amelyeket az Anonim Alkoholisták Mozgalma egyik alapítójának hozzáintézett levelére válaszul vetett papírra. Alkoholbeteg páciensein figyelte meg, hogy az ilyen ember kényszere az ivásra, idézem, alacsonyabb szinten ugyan, de azonos a lényünk teljesség iránti spirituális szomjúságával. Középkori nyelven kifejezve, az Istennel való egyesülés vágyával. Zárójelbe megjegyzi Jung, mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzádó Isten, 42. Zsoltár első verse. Majd további fejtegetések után így fejezi be a nagy pszichológus a levelet, ön bizonyára tudja, hogy az alkohol kifejezés a latin spiritus szónak felel meg, lám az ember ugyanazt a szót használja a legmagasztosabb vallási élmény megjelölésére, mint a legmegalázóbb méregre. Ezért az a jelszó segít, spiritus contra spiritum, eddig az idézet. Az utolsó három szót, ha lefordítjuk, lehetne ezt mondani, Szentlélekkel az alkohol ellen. Mely alapvető szükségletek krónikus kielégületlensége tesz veszélyeztetetté a függőségek tekintetében? Minden embernek szüksége van megbízható társas kapcsolatokra. Biztonságot adó szeretet, bensőségesség nélkül nem tudunk emberhez méltó életet élni. Ez az igényünk bizonyos mértékig kielégül azokban a személyes kapcsolatokban, amelyek biztosítják a szeretet adásának és kapásának a kölcsönösségét, amelyek szakító próbákat is képesek kiállni, amelyekben igazán őszinte lehet az ember, és nem utolsó sorban átéleti azt is, hogy a kötődése önkéntes, nem korlátozza a szabadságát. Tapasztalatainkat, illetve a jövő eshetőségeit mérlegelve be kell azonban látnunk, hogy egyetlen embertársi kapcsolatunk sem biztosítja hiánytalanul a kapcsolati szükségletünk kielégülését. Ahhoz az adott és a kapott szeretetnek feltétel nélkülinek és örökké valónak kellene lennie. A hívő ember Istenben talál ilyen szeretetet. Ezért nem kell a kapcsolatait irreális elvárásokkal túlterhelnie, sem nem kell az elszenvedett hiányokat pótlékokkal kitöltenie. Ha valaki a korai gyermekkorban fogyatékosnak, vagy éppen az ellenkező oldalon túláradónak tapasztalta az anyai szeretetet, felnőtt korában nagy valószínűséggel zavartan fogja megélni kapcsolat szükségletét. Vagy mohón keres tárgyat a kötődési igényének, vagy csillapíthatatlan vágy hajtja a szabadság újra meg újra történő átélésére. Alapvető szükségletnek látszik továbbá, hogy stabil legyen az önbecsülésünk. Az önértékelés elsődleges forrása minden ember életében a jelentős személyektől kapott visszajelzések összessége. Olyannak látjuk magunkat, amilyenként tükröződtünk mások szemében. Ha fukarkodtak az elismeréssel, a bátorítással, ha egy oldalon csak a hibáinkat vették észre és tették szóvá, az erényeinket viszont említés nélkül hagyták, akkor az az érzés vésődött a lelkünkbe, hogy értéktelen az életünk, nem vagyunk szeretetre méltók. A gyermek szinte igézetekként éli át a személyére irányuló szülői minősítéseket, s kényszert érez az igazolásukra. Ebből az ördögi körből egyesek úgy próbálnak felnőtt korukban szabadulni, hogy maguk bódításával felejtetik a kudarcaikat, vagy igyekeznek az önbizalmukat valamilyen ajzószer segítségével megtámogatni és elhitetni magukkal, hogy megjavultak a képességeik és megszaporodtak a lehetőségeik. Valójában az segít, ha sikerül eloldani az önbecsülésünket más emberek véleményétől, meg a saját teljesítményeinktől. Pál apostol például arra jut önértékelési vívódásai közben, hogy aki engem megítél, az Úr az. Ki mástól várhatja az ember, hogy igazán objektíven és valódi szeretettel alkosson véleményt róla. A mindenki fölött álló jelentős másik, maga, azaz Isten minősítése rólunk, új alapokra helyezheti az önbecsülésünket. Kinyilatkoztatja ugyanis, hogy feltétel nélkül a fogyatékosságainkkal együtt is szeretetre méltók vagyunk. Kérdés, hogy kinek hiszünk jobban, a szülőnknek vagy az alkotónknak. A harmadik témánk szempontjából jelentős alapvető emberi szükséglet a kontrolligény. Az ember szeretne befolyást gyakorolni az élete belső és külső történéseire. Rettenetesen zavar, ha nem tudunk uralkodni az indulatainkon és az érzéseinken, de ugyanilyen nehezen viseljük a teljes kiszolgáltatottságot tőlünk független történéseknek, főleg ha azok kellemetlenek, vagy elfogadhatatlan következményekkel járnak. Milyen lehetőségünk van a befolyásolási igényünk kielégítésére? A legtöbben vallási vagy látszatvallási megoldások után néznek. Babonaságok, okkult hiedelmek és praktikák minden időben azzal kecsegtettek, hogy segítenek befolyásolni a tőlünk teljesen független dolgokat. De a keresztény vallásos gyakorlatban is megtaláljuk ugyanezt, amikor például mágikus váradalmak kapcsolódnak az imádsághoz, vagy a rituális cselekményekhez. Az erkölcsi szabályok szigorú betartása pedig a belső folyamatok kordában tartását biztosíthatja. Az egészséges vallásosságú ember megtalálja az egyensúlyt a saját felelőssége és tennivalói és az Isten gondviselő tettei között. Mások tudatmódosító szereket vesznek igénybe, hogy uralkodhassanak az életük történései fölött. Hatásukra időlegesen azt érezheti az ember, hogy kézben tartja a dolgokat. Különös ellentmondás, hogy az alkohol és drogfüggő emberek fő baja, hogy elvesztették a kontrollt e szerek fölött, ugyanakkor a függőségük hátterében egy csillapíthatatlan kontroll törekvés húzódik meg. Kémiai szereket hívnak segítségül, hogy befolyásolják, és megváltoztassák az érzéseiket és átéléseiket, mintha ezzel a valóságot is módosíthatták volna. Ritkábban gondolunk rá, de alapvető szükségletnek látszik végül, hogy értelmesnek találjuk az életünket. Lelki kiegyensúlyozottságunkhoz szükségünk van arra, hogy feladataink legyenek, felelősséget hordozzunk. Megfelelő pszichikus megterheltség hiány üresség érzetünk van, motiválatlanok vagyunk. Sokan unalmukba kezdenek el drogot fogyasztani. A jóléti társadalomban, ahol a családokban egy, legfeljebb két gyermek nő fel, gyakori jelenség, hogy a gyermeket felmentik a szülők minden felelősség alól. Biztosítják számára a legnagyobb kényelmet, igyekeznek megkímélni mindenféle megpróbáltatástól. Ilyen körülmények között hozzászokik, hogy erőfeszítés nélkül van meg minden, amire vágyik. Neki csak élni kell a javakkal. Gyermekkorban a játék meg az iskolai kötelességek még elég kihívást jelentenek, serdülőbb korban azonban már határozott célok, önállóan hordozható felelősség, ideálok kellenek ahhoz, hogy ne hatalmasodjon el az üresség és hiába valóság érzet. Ennek elkerülésére szolgál az extrém élmények keresése. Olyan méreteket öltez a világ fejlettebb régióiban, hogy egyes szociológusok indokoltnak tartják élmény társadalomról beszélni. A különös átélések többnyire magukért valók, üresek és értelmetlenek. Pusztán a dinamikájuk alapján emelkednek ki az egyéb értelmetlenségek közül. Ezért csak ideiglenesen és egyre nagyobb dózisban érik el hatásukat. Ismét olyan szükségletről beszélünk, ami a küldetéses, a magukért és másokért felelősséget válló emberek életében elégül ki. Persze csak akkor nem indokolt egy várrándítással megkérdezni, hogy na és miért hordozzak felelősséget, vagy miért vállalja a küldetést, akkor nem kell ezt könnyelműen elutasítanom, ha a küldetés Istentől való, és felelni ő neki kell mindazért, amit megtettem, vagy elhanyagoltam. Befejezésül visszatérek még az értékválság kérdésére. Látjuk tehát, hogy sokan olyan értékektől várják alapvető emberi szükségleteik kielégülését, amelyek csak rövid távú igények kielégítésére alkalmasak. A válság okozta összevisszaság miatt sem azzal nincsenek tisztában, hogy valójában mire van szükségük, sem pedig azzal, hogy melyik érték pontosan mire való. Ez a létmeghatározó szükségletek esetében elkerülhetetlenül a relatív értékek abszolutizálásához vezet. Hamis elvárásokat gerjeszt, és látszat megoldásokkal nyugtat meg. A függőség mindig, legalábbis szellemi értelemben, ilyen látszat megoldások kétségbe esett fenntartása. A keresztény élet legfőbb sajátossága az, hogy egyetlen függést ismer el, ez a mindenhatótól, az élet alkotójától és megtartójától való feltétlen függés, ami egyúttal minden mással kapcsolatban a szabadság garanciája. Vállalhat persze a hívő ember további elkötelezettségeket, függőségi viszonyokat, de ezeket szabad döntése alapján, és sohasem kényszerből veszi magára. Mint ahogy Pál apostol vallja, mindent szabad nékem, de én nem adatom senkinek a hatalma alá. Köszönöm szépen a figyelmet!